Ekkor kezdődött el új élete, mely második fiatalságának, új legény életének látszott. Beleolvadt a szálloda nyugtalan, nyugtató mozgásába. Abba a népes magányba, mely pótolja a családot. Megismerkedett szomszédjaival, a liftes fiúval és a pincérekkel, akik néhány közönös jó szóért, pár odadobott fillérért vigyáztak kényelmére és nyugalmára. Nagyobb panasza nem is volt. Lefoglalta a munka, és aztán a szabadságot érezte, a boldog, leírhatatlan, édes szabadságot. Közte is volt felesége közt minden kapucs elszakadt. Néha jött egy-egy számla, melyet még együtt csináltak, kísértett a múltból. Eltette iratai közé, és mikor ilyen függő ügyek elintézésére találkoztak, közösen beszélték meg. Ezek a találkozások azonban egyre messzebb tolódtak és gyérültek. Néhányszor az utcán látta az asszonyt félgyászban, új férje karján frissen. Szerencsés, makacs, életvágyó természet élni akart, és felejtett. Boldognak látszott. István örült ennek, mert soha se gyűlölte. Ő nem gondolt házasságra. Akadt egy-egy kalandja, de nyomot nem hagyott lelkén. Lesiklott róla. Fiatalságának vége volt. Reggel, mikor a szállodai nagy tükör előtt fésülködött, hidegen, érzés nélkül szemlélt a fejét. Deres hajszálak borították, úgy csillogtak, mint az olmos eső, mely azonnal odafagy, ahová leesik. Kevés célt látott maga előtt. Amit becsülésben, pénzben, szerelemben el lehet érni, azt elérte. Még hivatalában sem viheti többre. Az a magas állás, melyre hosszú létrán mászott fel évekig, az utolsó állomás, melyről senki se billentheti ki, de tovább sem mehet. Kis fáradtságot kezdett érezni munkája iránt, és valami tompa közönyt temette. Élhetett volna még magán vagyonából, de félt az unalomtól. Így felhagyott minden változás gondolatával. Szabad idejét barátai körében töltötte, akik színházba jártak vele, aztán együtt vacsoráztak a klubban. István valahol fiatal korában szenvedélyes játékos volt. Évekig élt a kártyaasztalnál, beteg mámorban. Emlékezett este 6 órakor, mikor megkezdődött klubjában a játék, bárhol is volt, megérezte idegrendszere, lába remegni kezdett az ellenállhatatlan vágytól. Eleinte küzdött ellene, aztán odaadta magát feltétlenül. A szenvedély pedig, mint valami zsongító méreg, átjárt a testét. Most, hogy újra kártyát vett kezébe, a visszaeső beteg gyengeségével egyszerre odaalélt a kártyaasztalra, minden elhatározása évek óta ápolt tartózkodása megsemmisült, de közben pihent. Ha belépett a kártyaterembe, megálltak az óramutatók, idő nem létezett számára. Nincs is olyan felejtés, mint amilyet ezen a boszorkány konyhán főznek. Azok, akik künn az utcán pár szót se tudnak váltani egymással, így órákig eljátszanak, mint kisgyerekek a porban. Egyszerűek lesznek, a nyás polgár meg se érti őket. Nem is visszataszítóak, mert az igazi kártyás nem önző. Nem tekinti célnak a pénzt, csak eszköznek. A veszteséget vagy nyereséget csak a sors útmutatásának látja, hogy meddig kockáztathat. Sok-sok pénzt akar, de csak azért, hogy állandósítsa szenvedélyét. És elveszti a pénzét, nem a szegénységét érzi, de a keserű kudarcot, hogy nem játszhat tovább. Ilyen kártyás volt István. Nagy összegeket nyert és vesztett, melyek körülbelül kiegyenlítették egymást. De a kártya regényes színbe vonta az életét, úgy, mint annak idején az első szerelem. Hitt a földön túli erőkben, az életnél többre tartotta a lázat. Ez pedig varázsosan bevilágította hétköznapjait, szürke délelőttjeit és unalmas délutánjait. A kártyát nem lehet abba hagyni, mikor felkelünk az asztaltól, az agy tovább működik, keveri a piros és fekete lapokat. Ő is kártyázott magában kártya nélkül. Az embereket így osztályozta. Voltak szemében jó és rossz, szerencsés és szerencsétlen, kedves és baljós emberek, és megismerte őket a titkos járről. Jobb lábbal lépett ki, mert a többiek ballal szoktak. Útközben néha kényszert érzett. Egy ellenállhatatlan hatalom hirtelen megállította, azt parancsolta, hogy titokban, úgyhogy senki se lássa, megérintsen egy falat. Utóbb veszteni kezdett. Barátai, akik látták bal szerencséjét, unszolták, hogy ne vegyen kártyát kezébe. Ő pedig tovább vesztett, mindig többet és többet. Mikor hagyod már abba? Kérdezték. Holnap, felelte, és másnap újra ott ült a kártyaasztalnál. Élete különben így folyt. Éjjel rosszul aludt, nyitott szemmel hevert az ágyban, hallgatta a szállodai üvegtetőre hulló eső kopogását. Aztán pár órai alvás után felkelt, erős teát ivott rummal, szivarra gyújtott, és sokszor meg sem mosdva ment el. Később délután borotválkozott, mikor a kártyaklubba készült. Akkor szesszel dörzsölte homlokát, friss, kemény ingébe gyémánt gombokat tűzött, úrian és hódítóan jelent meg a kártyaterem színes lámpája alatt, mint a skatujából ugrott volna ki. Már várták őt, és azonnal kezdődött a játék. Rendszerint a bankot adta. Vele szemben ült a krupjé, aki széles falapáttal söpörte be az ezreseket, az ezüst és aranypénzeket, vagy fizetett mindig közönösen. Körülötte a vágnivaló vastag szivarfüstben kártyások foglaltak helyet, ismerősök vagy ismeretlenek, soványok vagy kövérek, fukarok vagy tékozlók, de mindnyájan hasonlítottak egymáshoz valamiben, mintha boldogtalan testvérek lennének. Ő rendszerint alig szólt valamit. Fejbólintással vette tudomásul a szerencse döntését. Ha a krupié pénzt számolt, szemét lehúnyta, fejét lehorgasztotta. Ekkor pár másodpercre aludt. Már 5 órája kártyázott egyfolytában. Keze görcsöt kapott a játéktól, gépiesen adogatta a kártyákat. Megnézte, és aztán eldobta. Többnyire nyert. Bankjában csomóban álltak a bankók. Kevesen ültek a teremben, néhány gyáros és kereskedő, aki álmosan tuszkolta az asztalra pénzét, egy kétségbe esett játékos, aki mindig ott virradt, és egy sápadt kis púpos emberke, aki vele szemben ült. A többi szék üres volt. Az egyik kártyát kiosztott, amikor a játékos, a kétségbe esett vesztő új lapot kért. István rátekintett, de nem értette, mit akar. Aztán minden erejének megfeszítésével odacsúsztatta a lapot. Amint gyakran megesik, ha huzamosabb ideig nagy társaságban vagyunk, egyszerre látta az egész szobát, önmagát is, egy kívülről érkező ember szemével. Mit is keres itt? És összeborzongott. Mocskosnak érezte kezét, arcát. Undorodott önmagától. Fejét szokása szerint kissé lehajtotta, mert nagyon zakatolt. És akkor váratlanul, érthetetlenül, egyszerre eszébe jutott a fia. Soha ilyen élénken, soha ilyen szívesen nem gondolt még rá 2 év óta. Kék matróz ruhájában látta, melynek minden gombját, minden hajlását meg tudta különböztetni, még gallériára hímzett kék horgonyokat is. Arca halvány, homloka domború, orra alatt pedig az a piros pörsenés. Igen, gondolta. Már nem él. De az emléke mégsem ijesztő. Nem kell félni tőle. Szeme az idők messzeségéből nyugodtan tekint rá. Kérek, mondta a játékos, aki új lapot várt. A társaság figyelni kezdett, mert a bankár szórakozottan és zavartan tekintett maga elé. Halálos sápat volt, megtörölte homlokát. Bocsánat, mondta. Kissé rosszul lettem, és kihoztotta a kártyát. Aztán felkelt helyéről, zsebébe gyűrte a pénzt, hazament. Kőn hóviharton volt, csikorogtak a csatornák, rázkodtak a gázlámpák üvegei. Feje kiszellőzött a levegőn, de otthon, mikor szobájába ért, újra, akarata ellenére rá kellett gondolnia. Köhögött, hogy valami hangot adjon, és ne legyen olyan borzasztóan egyedül. Aztán hangosan kimondta a nevét, levetette magát az ágyra, zokogni kezdett.